26. A zsárdi híthoz címzett fogadó. Akik, mint magam, gyalogszerrel utazták be Franciaország délvidékét, Belgrád és Beauclerc között a faluból a városba vezető út közepe táján bizonyal elhaladtak egy kis útszéli csárda mellett, melynek eresze alól messze kinyúlik az útra a csikorogva himbálódzó cégér bádog lapján a zsárdi híd esetlen ábrázolásával. A kis kurta kocsma az országút bal felén fekszik, hátat fordítva a mögötte kanyarodó Ronnak. Languedoc-i fogadalmak szerint még kertje is van, amennyiben néhány elsatnyult olajfa és csenevész vadfüge nyújtogatja portól szürke, fonnyadt lombú ágait a kerítés felé. Veteményes ágyaiban csak fokhagyma, paprika, meg kapor terem gondozatlanul. Az Isten kegyelméből, túlsó végén meg, mint valami ott feledett őrszem, egy pálma hajlong karcsú sudarával, míg elsárgult legyező koronáján pattogva repedeznek a levelei a 30 fok hőségben. Ez a pálma is, mint e vidék minden sudara, fél oldalra dőlt. A Mistral akarja így, e vidék állandó szele, a Provence három isten csapásának egyike. A másik két csapás, mint tudjuk, a gyakran kiáradó Durang és a Parlament. A puszta port tengerből csak hittott vetődik föl egy-egy búza kalász, és azt is inkább csak a furcsaság kedvéért vetette oda valaki, hogy legyen hová telepednie a tücsöknek, amikor rettentő cirpelésével kétségbe ejti az ide tévedt boldogtalan vándort. 7-8 esztendő óta egy gyermektelen házaspár volt a csárda gazdája, az egész cselédség csak egy Trinet nevű leányból és Pakutból, a szolgalegényből állott, hanem azért könnyűszerrel meggyőzték a munkát, különösen amióta Boker és Ogermort között megnyílt a csatorna, és úri hintó meg postakocsi helyett hajó szállította tovább az utasokat. A csatorna, mintha gyönyörködne a szerencsétlen csapláros nyomorúságában, ott húzódott el közvetlen közelben, alig 100 lépésnyire a csárda mellett. A csapláros 40-45 esztendős, magas, szikár ember volt, tökéletes délvidéki típus, villogó sötét szemekkel, hatalmas sasorral, s oly fehér fogakkal, mint egy ragadozó vadé. Sűrű hajába, tömött, fekete kör szakállába alig tévedt még egy-két ezüst szál. Már a természettől sötét bőrét még barnábbá pörkölte az izzó déli nap, amikor naphosszat elácsorgott a kapuban, lesve valami kóbor utast, ha mindjárt csak vándor legényt is, de eredménytelenül. A napszúrás ellen a spanyol összfér hajcsárok módjára vörös zsebkendőt borított a tarkójára. Különben ez a csapláros Gaspar Caderousse, ami régi jó ismerősünk. Felesége, leánykori nevén Madeleine Radel, sápadt, vézna, beteges képű asszonyka volt. Némi nyoma még mindig meglátszott rajta az árlei vidéki nő hagyományos szépségének, bár a malária nagyon megviselte már, mert a mocsárlást ezen a posványos lábvidéken alig kerüli ki valaki. Még ha nem is őrizte az ágyat, fönn kuccorgott a szobájában és karszékében gunnyasztott, mialatt férje tett vett a ház körül, vagy ácsorgott a kapu előtt. Lehetőleg soká, hogy ne kelljen végig hallgatni az asszony sopánkodásait, melyre különben tiszteletre méltó nyugalommal csak annyit szokott mondani. Fogd be a szádat, kárkont! Isten végezése ellen úgysem tehet semmit! Ez a gúny név célzás volt arra a falura, ahol Madeleine született. Ősi szokás szerint a nép mindenkit fölruházott valami gúny névvel, és mivel a nyers csaplár túlságosan finom és gyengéd megszólításnak tartotta a Madeleine nevet, ezzel tisztelte meg helyette. Az isteni végzésben való eme látszólagos megnyugvás dacára sem kell azonban hinnünk, hogy a csárda szerencsétlen gazdája érzéketlen maradt örökké sopánkodó felesége kitöréseivel szemben. Ő is érezte jól azt a kegyetlen csapást, mellyel ez a nyomorult bökerályi csatorna megfosztá a mindennapi kenyerétől. Mint általában minden délvidéki, ő is mértékletes ember volt, de annál többet adott a külsőségekre, mikor még jól ment a dolga, nem is múlhatott el náluk nélkül vásár, búcsú vagy farsangi állarcos menet. Caderousse a déliek festői szép öltözetében, Carconte meg az árléi nők csodaszép jelmezében jelent meg, mely a görög ízlésre emlékeztet. Lassanként azonban elúszott minden, és amikor az aranyláncok, nyakkötők, Egyszínű övek, hímzett rokolyák, bársony mellények, sejemharisnyák, tarka kamáslik és ezüst csatos cipellők már mind eltűnedeztek, s a Kaderus pár nem ragyoghatott régi fényében többé, lemondtak szépen a hiú világi ragyogásról, s bár nehéz szívvel gondoltak a régi jó időkre, békén húzottak meg egy kis csárdában, mely inkább végső menedék volt, mint kenyéradó üzlet. Szokása szerint Kaderus már kora reggeltől kívül ácsorgott a kapu előtt, a felpörkölt avar pusztaságon révedezve, hol még egy-két megmaradt tyúkja kapirgált az útszélen, amikor egyszerre megütötte füleit az asszony sipító hangja, morogva ment föl az emeletre, de tárva hagyta a kaput, mintha figyelmeztetni akarná az ide tévedt vándort, hogy nem ulassza el betérni hozzá. Mikor belépett a házba, az országút oly elhagyatott volt, mint maga a néptelen pusztaság, fehér porával a kiaszott fasor között kígyózott el a messzeségbe, s aki más utat is választhatott, bizony alig ha merészkedett ebben a hőségben erre a szaharára. De ha továbbra is odakünn marad, Belgrád felől megpillanthatta volna a lovast, ki a korcsma felé közeledett. Feketébe öltözött pap ült a könnyed járású, karcsú magyar lovon, háromszögletű kalappal a fején. A rekkenő hőség dacára ügetve közeledett. A kapu előtt megállapodtak, de bajos volna eldönteni, hogy a lovas állította-e meg a lovát, vagy a ló lovagját. Akármint lett légyen is, a lovas leszállt a nyerekből, és kantárszáron maga után vezetve oda kötötte lovát az ablak keresztfájához, mit már csak egy sarokvas, meg az Isten kegyelme tartott meg a falban. Azután az ajtóhoz lépett, és vörös zsebkendőjével törölgetve a homlokát, vasvégű botjával háromszor megkoppantotta a küszöböt. Egy bozontos, fekete kuvasz ugyancsak megugatta, és a fogait vicsorgatta rá, evel is jelezve, hogy a csárda nincs vendégekhez szokva. Nehézkes léptektől recsegett a szűk falépcső, és a pap előtt csak hamar ott hajlongott a csaplár. – Szolgálatára, uram! – szólt, szinte elbámulva Kaderus. – Takarodsz már, Zsotin! – Ne tartson semmitől, csak ugat, nem harap! – Bort parancsolnám, de? – Egy kis hűsítőt ebben a pokoli hőségben. Bocsánat! – szakítá félbe a beszédet, amikor észrevette, hogy pappal van dolga. – Bocsánat, nem tudtam, kihez van szerencsém. Mit parancsol, tisztelendő úr? A pap néhány pillanatig különös figyelemmel vizsgálgatta a csaplárt, és úgy látszott, mintha az ő figyelmét is magára akarta volna vonni, de nem olvasva ki arcvonásaiból egyebet a meglepetésnél, hogy feleletet még nem kapott, jónak látta véget vetni a hallgatásnak, és olaszosan tördelve a szavakat, a lehető legrosszabb franciassággal szólította meg.
Kaderus úrhoz van szerencsém?
Igenis, tisztelendő úr. Válaszolt a fogadós, talán még jobban meglepve a kérdéstől, mint az iménti hallgatástól.
Igenis, Gaspar Kaderus vagyok szolgálatára.
Gaspar de Kaderus, igen, úgy hiszem, ez a feszeték és a kereszt néfe fel, amikor ön a Meilani liket közelépe lakott, a negyedik emeleten, ugye?
Igen.
És akkoriban a szápó mesterséget üzte?
Igen, de rajta vesztettem. Olyan cudarhőség van abban a hitvány Marseille-ben, hogy utóvégre is ruha nélkül fognak szaladgálni benne az emberek. Hanem a hőségről jut eszembe. Nem ohajt valami frissítő italt, tisztelendő úr?
Ed nem fog ártani. Átjon egy pálackála legjobb borából, és folytassuk a beszélgetést, ahol elhagytuk. Ha... Nincs ellenéhe.
A rendelkezésére állok. És hogy el ne szaladsz a kedvező alkalmat, mikor túl adhat azon a néhány maradék üveg Charles-i boron, sietve ment a csapó ajtóhoz, mely ugyanabból a szobából vezetett a pincébe, mit egy füst alatt étteremnek, ivónak és konyhának használtak. Visszatérve az abbét, már a lócán ülve találta, amint a már megbékélt Marzsotint simogatta. A kutya méltó bámulattal tekintett a vendégre, s konc leső állásba helyezkedett.
Egyetül van?
Kérdezte az abbé, mielatt a korcsmáros elébe tette az italt.
Hát, bizony körülbelül egyedül, tisztelendő úr, mert a feleségem örökké nyavajás és szegény, kárkont nem ment föl a legcsekélyebb dologtól sem.
Hát, csálatos ember?
kérdezte a pap szánakozó tekintetet vetve a nyomorult bútorzatra és szegényes berendezésre.
Nem valami fényesen vagyok berendezkedve, ugye, tisztelendő úr?
De hát a boldogulásra még nem elég, hogy az ember becsületes legyen. Az abbé átható tekintetet vetett rá.
Igen, becsületes. Ezzel bátran dicsekedhetem,
szólt a kocsmáros, kiállva az abbé tekintetét és fejét magasra vetve.
Pedig ezt nem mindenki mondhatja el magáról manapság.
Annál jobb, ha ikász, amivel dicsekszik, mert meggyőződésem, hogy a becsületes ember előbb-utóbb megtalálja jutalmát, mint a konosz is megtalálja büntetését.
A hivatása beszélőmből, tisztelendő úr,
szólt fanyar hangon Kaderusz,
hanem mindenkinek szabadságában áll el nem hinni, amit önök hirdetnek.
Helytelenül kontolkozik ez utal, kedves pachátom, mert én tüstént be is piszonyíthatom, amit állítottam.
Mit akar ezzel mondani?
Hát mindenek előtt, ahol kell megbizonyosodnom, hogy csak ugyan ön-e az, akivel némi elintézni falon fán.
Hát minő bizonyítékokat kíván?
Ismert ön, hogy 1814 vagy 1815-ben Falami Dantes nevű tengerhelyzt.
Hó, hogy ismertem-e Dantest, a szegény Edmondot?
Meghiszem, hiszen egyike volt a legjobb barátaimnak. Kiáltott fel Kaderusz, füle tövéig elvörösödve az abbé mereven rászegezett tekintetétől.
Igen, úgy hiszem, csak utyan Edmond volt a nefe.
Az bizony, Edmond, a kis Edmond. Olyan igaz, minthogy Gaspar Kaderusz a nevem.
Ugyan mi lett belőle, tisztelendő úr? Szegény Edmond, ismerte talán?
Él még? Kiszabadult?
Nyomorultul veszett el tömlöcében. Kétségbe esett ebben, mint a kájárábok, akik átyú kojot csörketnek láncon maguk után.
Kaderusznak még az imént lángvörös arca egyszerre halott halvány színt öltött. Elfordult, és az abbé látta, amint a kendője sarkával egy könnycseppet morzsolt szét a pilláin.
Szegény fiú! Lássa, ez is csak mellettem bizonyít, tisztelendő úr, hogy még az Isten is csak a gonoszoknak kedvez.
Folytatta Kaderusz a délvidékiek virágos nyelvén.
A világ egyre gonoszabb lesz. Bár megnyílnának az ég csatornái, és tűz eső pusztítaná el ezt a nyomorult alkotást.
Ha úgy látszik, nátyon szehete azt a fiút.
A szívem mélyéből szerettem, és még most is fordul a lelkiismeret, hogy valamikor irigyelni tudtam a szerencséje miatt.
Hanem azóta esküszöm önnek becsületes nevemre, számtalanszor megsirattam a szerencsétlent. Egy pillanatra mindketten elcsöndesültek, de az abbé nem szűnt meg a csaplár sokat kifejező arcát vizsgálgatni.
És ön ismerte volna szegényt?
Én álltam neki halálos átyán az utolsó kenetet.
És mi okozta a halálát?
Ha valaki 30 esztendős kohában hal meg a börtönben, mi ölhetné meg egyéb, mint maga a börtön?
Kaderusz szomorúan bólintgatott.
S az egész talagban az a legkülönösebb, hogy még halálos átyán is megesküdött a feszületre, hogy fokálmá sincs, miért háboskodott.
Igaz. Úgy van, nem tudhatta szegény. Nem hazudott.
Ezért bízott meg engem, hogy kiterjesszem ezt a titkot a halála után, mely még jó pachátai szemében is bemocskolhatta emlékezetét.
És az abbé egyre áthatóbb tekintete elégülten vette észre a borongást Kaderusz elkomorult arcán.
Egy szerencsétlen háptársa, ki azonban kiszápátult a második restauráció alatt, valami duskáztak ánkol. Nagy értékű gyémántot adott át neki eltávozóban, mert betegség állat Dantes testvéreként ápolt a tömlöcében, s efel akarta háláját bebizonyítani. Dantes ahelyett, hogy az öröket vesztegette volna meg velekik egyéb iránt, akkor is elárulhatták volna, ha elfoghatják a gyémántot, ki szabadulása esetére Kadosa megröztemet, ez a kő már magában is megvethette volna szerencséje alapját, ha újra kilép a világba.
Oly nagy értékű volt a gyémánt, kérdezte csillogó szemekkel a csaplár.
Hát ámint veszük. Itt mondhá nézve, minden esete nagyon értékes. 50 000 frankra becsülték.
50 000 frankra? Hiszen akkor legalább akkorának kellett lennie, mint egy dió.
Ha nem is elkészen, de közel hozzá.
Különben megmutathatom.
S az abbé kis fekete bőr tokot vont elő a zsebéből, és Scaderus káprázó szemei közé csillogtatta a csodás ragyogású, remek ötvös munkába foglalt követ.
És ez 50 000 frankot ér.
Ágyűrő nélkül, mely már magában is csinos összeget képvisel.
Azután becsukta a tokot és visszatette a zsebébe, de Scaderus szemei még mindig kápráztak tőle.
És hogyan került önhöz ez a gyémánt? Önnek hagyta Edmond?
Nem, én csak végrehajtója vagyok végrendeletének. 3 jó párátom és mennyasszonyom volt. Tudom, hogy mind a 4 keserhvesen sihatnak. Az egyik Caderhoz.
Caderus megrázkodott.
A másik,
folytatta az abbé, anélkül, hogy észre látszott volna venni Caderus fölindulását.
A másik Danglar, a harmadik, bár vetétársam volt, szintén szeretett.
Caderus kínosan fölkacagott és megragadta az abbé karját.
Várjon csak, hát fejezem be, azután majd szívesen veszem a megjegyzéseit. A harmadik,
mondta a haldokló,
bár vetétársam volt, szintén rákászkodott hozzá a neve Fernán, a mennyasszonyom pedig, ennyi, na, nem jut eszembe annak a leánynak a neve. Á, ugyan, hogy is hívták?
Mercedes.
Igen, igen, ez volt a neve,
válaszolt az abbé elfojtott sóhajjal.
És Mercedes?
Legyen szíves, adjon egy pohár vizet.
Caderus sietett engedelmeskedni, az abbé ivott egy keveset.
Hol is hagytuk el?
A mennyasszonynak Mercedes volt a neve.
Igen, igen. Menjen el már szépe. Értse meg jól, most Dantes beszél.
Értem.
Átja el ezt a gyémántot, ossza el 5 részre az áhát, és batakítsa vele ászokat, akik ikasz szívvel szeretek valaha.
5 részre. Még csak 4-ünkről tett említést.
Mert az 5., amit hallotta, meghalt. Dantes átja volt az 5.
Ó, sajnos úgy van,
szólt Caderus mély megindulással.
Meghalt szegény öreg.
Már szépen értesültem hóla,
szólt az abbé, nehezen erőltetve arcára a közönyt.
De oly régen történt a dolog, hogy nem sikerhat megtudnom a részleteket. Nem tudna önvéghetlenül egyet mást az ag halála körülményeiről?
Ó, hát ki tudhatná nálamnál jobban? Től szomszédja voltam annak a jó öreg atyusnak. Alig 1 esztendőre hunyta le szemét a fia eltűnte után.
Há, miben hát meg?
Az orvosok, úgy emlékszem, bélgyulladást állapítottak meg. Az ismerősei mind úgy vélekedtek, hogy a búbánat ölte meg. Csak én, akinek úgy szólván a szemei előtt halt meg szegény, csak én mondom.
Caderus habozott.
Nos?
Kérdezte nyugtalanul az abbé.
Hogy éhen halt meg.
Éhen?
Kiáltott fel az abbé helyéről felugorva.
Éhen? Még a legocsmányabb állat sem vész el az éhségtől, még a kobor kutya is talál könyörületes kézre, aki oda fed neki egy dahab kenyeret. S egy ember, egy jó keresztény, éhen hal meg ászok között, akik szintén keresztényeknek, minden ember fele barátjának nevezik magukat, mint ő. Lehetetlen. Elképzelhetetlen.
Amit mondtam, megmondtam.
Elég rosszul cselekedted. Minek is keveredsz mindig ilyesmibe?
Szólalt meg egy hang a lépcsőn. Mindketten odafordultak, és kárkont beteges arcát pillantották meg a lécek mögött, elvánszorgott valahogy az utolsó lépcsőfokig, és ott gubbasztott, hallgatva a beszélgetést.
Ne üsd az orrodat az én dolgaimba! A tisztelendő úr felvilágosításokat kér, s már csak udvariasságból is meg kell mondanom, amit tudok.
hanem a józan ész hallgatást parancsol. Mit tudod, minő célból faggatnak?
A legtisztességesebb célból ászanyom. Erről biztosíthatom. Férjének nincs, mitől tartania, amennyiben ikászat beszél.
Nincs, mitől tartania? Igen, mindig mézes-mázos ígéretekkel kezdik. Azután azzal fejezik be, hogy nincs, mitől tartania, és elmennek anélkül, hogy a mézes ígéretekből bármit is beváltanának, és egy szép napon csak beköszönt a szerencsétlenség. Az ember azt sem tudja, honnan és miért.
Nyugodjék meg, jó asszony! Mi áttam nem érheti önöket, báj!
A Carcont duruzsolt még magában egy darabig, és bár újra kirázta a hideg, ott maradt a lépcsőn, hogy figyelemmel kísérhesse férje szavait. Az abbé pedig folytatta kérdezősködéseit.
Egy lélek se szánta meg azt a szegény öhöget, hogy ilyen nyomoholtól kellett elvesznie. Ne gondolja, tisztelendő úr, hogy talán Mercedes vagy Morell lenne hibás. A szegény öreg csak Fernand utálta szörnyen. Fernand, akit Dantes barátjának tartott.
Hát nem volt a páhátja?
Gaspar, Gaspar! Rikácsolt az asszony a lépcsőről. Gondold meg, mit beszélsz!
Kaderus dühös volt, de nem válaszolt az asszonynak, hanem ismét az abbé felé fordult.
Hát, hogy is lehetett volna a barátja, amikor udvarolt a leánynak? Dantes, ez az aranyszívű gyerek, mindenkit barátjának nevezett. Szegényed mond. Jobb is, hogy nem tudta meg a valóságot, alig ha tudott volna neki még halálos ágyán is megbocsátani. És én, ha kinevetnek is, érte, jobban félek a holtak átkától, mint az eleven gyűlölettől.
Ostoba!
Mordult rá az asszony.
Tud, fálámit áhol, hogy mit vétett Fernand ellene? Hogy tudom-e?
Hát mondja el. Gaspar, tégy, amit akarsz, te vagy az úraháznál, hanem okosabban tennéd, ha rám hallgatnál, és nem kotyognál annyit.
De most az egyszer, alig ha igazad nincsen. Tehát nem akarja elmondani? Hát minek is mondanám el? Más volna, ha élne szegény gyerek, és ő maga jönne hozzám, hogy megismerje barátait és ellenségeit. De a más világról már úgysem állhat bosszút. Jobb lesz, ha hallgatok.
Azt akarja hát, hogy méltatlan kezekbe kerüljön az a pénz, mit a haldokló halálából hagyott hűséges báhátáirak?
Hát erre is kell gondolni. Különben mi is volna Edmond öröksége azoknak? Egy csepp a tengerben.
Nem is számítva, hogy azok az emberek egy újokkal is szétzúzhatnának, szólt az asszony.
Hát annyi, ha fölverkődtek azok az emberek?
Nem ismeri még a történetüket?
Nem. Beszélje el.
Kaderus elgondolkozott.
Nem. Minek? Különben is nagyon hosszú volna.
Te tartsa meg a történetét, kedves barátom, szabadságában áll,
szólt lehető legközönösebb hangján az abbé.
Tartózkodása tiszterem, mely különben is dehék emberrel, ne beszéljünk hát többet róla. Az én feladatom egyszerű formáság. A gyémántot el fogom adni.
S elővonva a tokot, újra szemei közé csillogtatta a követ.
Ide néz, asszony!
A gyémánt,
szólt Madeline, és már sokkal szilárdabb léptekkel haladt le a lépcsőn.
Hát micsoda gyémánt ez?
Hát nem hallottad? Az a jó fiú hagyta miránk, apjára, három barátjára, Fernandra, Danglarra és rám. És Mercedesre. 50 000 frankot ér.
Remek jószág.
És az összeg
ötöd része ránk esne?
Megtoltva az öreg Dantes részével, mit négyük között fogok elosztani.
Miért négyünk között? Érdeklődött a lábadozó beteg.
Mert önök négyen voltak Edmond barátai.
Az árulók, nem barátok, sziszegte az asszony.
Magam is azt vallom, szólt Kaderus. Nyomorult szentségtörés volna megjutalmazni azt az árulást.
Hát önök akarják így,
szólt nyugodtan az abbé, zsebébe csúsztatva újra az ékszert.
Legyenek szívesek közölni velem Edmond barátainak címét, hogy teljesíthessem utolsó kívánságát.
Kaderus aggodalmas képpel kísérte ki az abbét, az ajtó felé indult és lovára tekintgetett. Férj és feleség összesugtak.
A gyémánt, egészen a miénk lehetne.
Gondolod?
A pap csak nem fog megcsalni.
Hát, tégy belátásod szerint, szólt az asszony. Én nem avatkozom a dologba.
És fölván szorgott a lépcsőn. Újra kirázta a hideg, és a rekkenő hőség dacára is fogva-cogva dirérgett. Az utolsó fokon megállott.
Gondold meg jól a dolgot, Gaspar.
El már határoztam.
Carcont sóhajtva lépte át a küszöböt, és nyögve rogyott karszékébe.
A mihe hátá hozta magát?
Kérdezte az abbé.
Mindent el fogok mondani.
És ezt nátyon helyesen fogja cselekedni, nem azért, mintha talán a titkaiba akárnék behatolni, hanem minden esetre szebb, ha az örökséget az örök hagyóhoz méltón tudjuk felosztani.
Hát remélem, hogy úgy lesz,
válaszolt Kaderus, a sóvár kapzsiságról láng vörösre gyúlt arccal.
Beszéljen!
Várjon még egy kissé, nem szeretném, ha félbe szakítanának, különben is fölösleges, hogy itt létét megtudja valaki.
Kiment a csárda ajtajához, betette, sőt, nagyobb biztonság okáért még a kulcsot is ráfordította. Ez alatt az abbé teljes kényelemmel letelepedett az ivó legsötétebb zugába, hol árnyékban maradhatott, míg társa arcát teljesen megvilágította az ablak. Kaderus elébe tolt egy padot és vele szemközt foglalt helyet.
Ne feledd el, hogy én a legtávolabbról sem akarlak befolyásolni, hallatszott Carcon tompa hangja, mintha a padolaton keresztül látta volna, mi készül odaben.
Jól van, ne kotyogj már annyit, mindenről felelek.
És beszélni kezdett.